Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, a 105. Zsoltárunkat fogjuk most énekelni. A 105. Zsoltárunknak az első három versét. Az első vers így kezdődik: adjatok hálát az Istennek.
Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének, hirdessétek dicséretét, és minden jó téteményét, beszéljétek a nép előtt nagy csodáit, melyeket tett. Nékivé van énekeljetek, sok csoda dolgát dicsérjétek. Magasztaljátok szent nevét, kék szívből félétek őtet, örvendjen azoknak szívek, kék az Úrról emlékeznek. Keressétek egyes orrat, és az ő színét és hatalmát, meggondoljatok dolgait, ne felejtsétek csodáit, ítéletét hirdessétek, melyek ő szájából jönnek.
Hitvallásunk tanítására figyeljünk. A Heidelbergi KT 8. úrnapjának kérdései Trippon László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a kérdés, vagy ezek a kérdések a hitről szólnak, a hitvallásunkról szólnak, amely a mi üdvösséges hitünk, és az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak.
Hány része van e hitvallásnak? Három. Az első rész szól az Atyaistenről és a mi teremtetésünkről. A második a Fiúistenről és a mi megváltásunkról. A harmadik a Szentlélekistenről és a mi megszenteltetésünkről. Mivel csak egyetlen egy isteni lény van, miért nevezed meg e hármat, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket? Azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az ő igéjében, hogy ez a három megkülönböztetett személy amaz egy, igaz, örök Isten.
Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangéliumának 9. fejezetéből, a 18. verstől a 22. versig terjedő szakaszból. Lukács evangéliumának 9. fejezetében, a 18. verstől a 22. versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük: kinek mond engem a sokaság? Ők így válaszoltak: Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek. Némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támad fel valamelyik próféta. Ő ekkor így szólt hozzájuk. Hát ti, kinek mondotok engem? Péter így felelt. Az Isten Krisztusának. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek se mondják el. Majd azt mondta, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie. El kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Isten áldása legyen rajtunk, hogy Szent Lelke által megérthessük mindazt, amit hinnünk kell, hogy aztán elvezethessen arra is, amit tennünk kell. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te előtted állunk ebben az órában is, aki mindenható Isten vagy, égnek, földnek, életnek, halálnak ura, és igaz bíró is. Köszönjük, hogy megismerteted velünk az életnek törvényeit és szabályait, amelyeket követve úgy állhatunk majd te eléd, hogy nem kell félnünk ítéletettől. De köszönjük te neked, hogy azzal is szembesítesz bennünket itt ezen a helyen újból és újból, hogyha nem szánjuk magunkat oda te neked, ha figyelmen kívül hagyjuk a te törvényedet, rendedet, a te személyedet, akkor te, mint igaz bíró, el fogsz bennünket ítélni, és nem lesz részünk abban a boldogságban, abban az örömben, amely csak azok számára készítetett el, akik hisznek te benned, akik bíznak te benned. Kérünk, légy segítségül tehát nekünk most ebben az órában is, hogy megvizsgáljuk életünket, hogy átgondoljuk mindazt, amiben nem vagyunk követői a te kijelentésednek és törvényednek, és vezessél el bennünket, Urunk, arra döntésre, hogy mindazzal szakítsunk, ami nem hozzád visz közel, hanem tőled egyre jobban elszakaszt. De kérünk, hogy erősítsél is meg bennünket mindenféle engedelmességünk kapcsán, abban, hogy jó úton vagyunk. S ha a világ mást is gondol és mond rólunk, segíts, hogy tőled el ne szakadjunk. Kérünk, hogy így erősíts meg bennünket hitünkben, ha már hitben járunk, és így vezessél bennünket önmagadhoz, amíg távol vagyunk tőled. Egyedül te tudod ezt megtenni és megcselekedni velünk. Mi vakok vagyunk, akik nem csak vakok vagyunk, de sokszor ellened is vagyunk. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, fordíts meg a mi szívünket, és fordíts bennünket önmagadhoz. A te fiadért, Jézusért kérjük ezt, mennyei édesatyánk, akit azért küldtél, hogy ő általa megkeresed és megtartsad az elveszetteket. Kérünk, téged legyél, ő érette irgalmas hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, a 171. dicséretünket énekeljük most az ige hirdetés előtt, a 171. dicséretünk egyetlen versét, megáll az Istennek igéje.
Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. A nagy Isten vagyon mi velünk, és Szent Lelke lakozik bennünk.
foglaljuk el helyünket, és hallgassuk Isten igéjét, amely az olvasott szakasz folytatásaként íratott meg számunkra Lukács evangéliumának 9. fejezetéből, a 23-tól a 27. versig terjedő szakaszban, tehát ezeket olvassuk. Azután így szólt minnyájukhoz: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét én érettem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti és romlásba viszi? Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Bizony, mondom néktek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát. Kedves testvéreim, bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napra jelölt szakaszt olvasva egyértelműen kiderül nekünk az, hogy ami itt elhangzik Jézus szájából, az egy szűk körben hangzik el. Jézus és az ő tanítványai vannak jelen. Nem mindegy, hogy amikor valamit olvasunk a Szentírásból, főként Jézus Krisztus tanításaira vonatkozik ez, akkor azok a tanítások milyen körben hangzanak el. Bátorítom a testvéreket arra, hogy mindig kísérjék ezt figyelemmel. Kiknek mondja Jézus azt, amit mond? Ezt tudni sokszor azért döntő, mert akik Jézusnak nem voltak a tanítványai, akik Jézust még nem ismerték el, azokat Jézus másra tanította. Volt, és ezért van is Jézus tanításának differenciáltsága. A Biblia nekünk embereknek, minnyájunknak nem ugyanazt üzeni. Egyfelől ugyanaz, de személyesen nekünk, akik itt ülünk a padsorokba, nem biztos, hogy ugyanazt üzeni. Mert akik még nem tértek meg Jézus Krisztushoz, azoknak a Biblia azt üzeni, és arra hívja őket, hogy térjenek Jézushoz. És megtanítja az ilyen embereknek a Szentírás azt, hogy mit jelent Jézus Krisztushoz térni. Mit jelent megtérni? Akik már ezt megtették, azoknak meg azt tanítja meg a Biblia, hogy hogyan éljenek, mint tanítványok. Nem lehet a két üzenetet egymással fölcserélni, mondhatom így is, hogy nem lehet a két programot egymással fölcserélni. Mert aki még nem döntött Jézus mellett, az hiába okoskodna afelől, hogy mit jelent Jézussal járni. Aki meg már egy döntött Jézus mellett, annak azt mondja a Biblia, hogy ne dőljön hátra, azt gondolva, hogy most már mindent megtettem, önelégülten, hanem kezdje el megérteni azt, hogy Jézusnak van programja, amit meg kell cselekednünk. Hasonló dolog ez ahhoz, amikor egy ígéretes tehetséget rá akarnak venni arra, hogy versenyezzen. Aztán, amikor ezt eldönti valaki, akkor jöhet a versenytaktika tanítása. De a két dolgot nem lehet fölcserélni. Hiába akarunk versenytaktikát tanítani valakinek, akinek semmi kedve nincs versenyezni. És tudjuk azt is, hogy a győzelemhez nem juthat máshogy hozzá az ember, csak akkor, ha megtanulja az alkalmazandó technikákat. Mindenkinek azt kell megszívlelnie, és azt kell megtennie, ami éppen előtte áll. Ha még nem döntöttünk, akkor olvashatjuk az evangéliumot, de nem fogjuk érteni, vagy teljesen félre fogjuk értelmezni azt a tanítást, amit Jézus azoknak adott, akik már hozzá tértek. Ha pedig döntöttünk, akkor szívleljük meg azt, amit Jézus nekünk elmond. És talán egy olyan pontja ez a mai ige magyarázatnak, ahol föl kell tennem a testvéreknek azt a kérdést, hogy egyáltalán tisztában vagyunk-e mi azzal a magunk személyére nézve, hogy mi a mi viszonyunk Jézus Krisztushoz. Mert addig nincs tovább lépés. Sokan szeretnének valahogyan tovább lépni, tovább haladni, sokan várnak csodákra, sokan álmodnak dolgokról, anélkül, hogy azzal szembesítenék önmagukat, hogy de én hol is tartok most? Hol állok most a Jézus Krisztussal való kapcsolatomba? Aki már döntött Jézus Krisztus mellett, az tudja, hogy én eldöntöttem, hogy Jézus Krisztus követője leszek. Aki még nem hozott ilyen döntést az életébe, az ne áltassa magát, az még előtte van ennek a döntésnek. Ez a döntés nem egyenlő azzal, hogy eljövünk a templomba. Nem egyenlő azzal, hogy el tudjuk mondani, hogy ehhez a gyülekezethez tartozunk. Ez a döntés egy nagyon mély döntés, az egzisztenciánkról szóló döntés, a létünkről szóló döntés, hogy Jézus Krisztus követésére adjuk magunkat. Ez nem egy olyan döntés, amit úgy tettem meg tegnap előtt, hogy ma már nem emlékszek rá. Ha valaki ezt a döntést meghozta, az nap mint nap ezzel szembesül, nap mint nap tudja, hogy én Jézus Krisztusé vagyok. Neki adtam magam. Aki meg nem döntötte el, annak eszébe sem jut. Azért nem jut eszébe, mert még nem döntötte el. Nagy kérdés tehát, hogy hogyan ülünk itt, és legelőször is, mivel azt mondtam, hogy ez a mai szakasz Jézus és a tanítványok között zajlik, az a beszélgetés, az az üzenet, amit Jézus elmond a tanítványoknak szól, arra kérem a testvéreket, hogy hozzunk magunkba egyfajta önvizsgálat után valami döntést, hogy mondjuk ki, hogy én Jézusé vagyok már, vagy még nem vagyok az övé. Nem kell hazamenni annak, aki ma úgy gondolja, hogy én még azért nem döntöttem Jézus mellett. Figyeljen, mert Jézus beszél arról, hogy akik döntöttek mellette, azoknak mit kell tudnia. De nem ezt kell cselekednie annak, aki még nem döntött. Annak döntenie kell Jézus mellett. Nos, itt Jézus és a tanítványai között zajlik egy beszélgetés, és Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy az ő követése azt jelenti az emberi életében, hogy újra és újra döntéseket kell hoznunk. Magyarán maga Jézus tanítja meg nekünk azt, hogy nem elég egyszer eldönteni, hogy a tieid lettünk. Eldöntötte Máté a vámszedőasztalnál, hogy föláll és követi Jézust. Eldöntötték a tanítványok közül néhányan, akik a Genezáreti tó partján kaptak Jézust egy meghívást, hogy ott hagyják a hálóikat és követik Jézust. Hátradőlhettek volna, azt mondhatták volna, hogy jó, most már mi a tieid vagyunk, de Jézus arra emlékezteti őket, hogy súlyos és egyáltalán nem könnyű döntéseket kell meghozniuk nap mint nap. És ezek között vannak olyan alapvető döntések, amelyek majd meghatározzák a többi döntéseiket. Mondhatom úgy is, hogy Jézus azt mondja nekik, hogy vannak állandó döntések, amik meghatározzák az alkalmi döntéseinket. És most ezekről az állandó döntéseinkről szól Jézus. Hogy azon túl, hogy az ő követői vagyunk, milyen alapvető állandó döntéseket kell nekünk újra meg újra meghozni, hogy majd jók legyenek az alkalmi döntéseink is. Nem lehet ezt a dolgot fölborítani. Talán vannak itt a testvérek között is sokan olyanok, akik átélik azt, hogy hát az életükben egy nagy választás elé kerülnek, és akkor ilyenkor el szoktunk kezdeni ezzel az alkalmi kérdéssel odafordulni Jézushoz. Hogy a Jóisten vagy Jézus mutassa már meg nekem, hogy ebben az életemnek az alkalmi döntésében, lehet az bármi, egy gyerekvállalás, egy munkahelyváltás, mit döntsek? De nagyon sokan úgy akarják ezt az alkalmi vezetést megkapni Jézustól, hogy alapvetően a fő kérdésekben nem hoznak döntést nap, mint nap Jézus Krisztus mellett. Szeretném a testvéreknek azt az igazságot közvetíteni, hogy azok kapnak mindig alkalmi vezetéseket, akik a fő döntéseiket meghozzák nap, mint nap Jézus mellett. Ők várhatják, hogy az alkalmi döntéseikbe az Úr vezetni fogja őket. Az egy ábránt, hogy mi, mint egy ilyen telefonos segédet lehívjuk Jézust, megkérdezzük tőle, hogy most mit tegyek, de egyébként nem érdekelsz. Mert tudom én, hogy mi az én utam, de most éppen egy olyan helyzet van, amikor nem tudom, hogy mit kell csináljak, na akkor tárcsázom a Bibliát, Istent, és azt várom tőle, hogy egy alkalmi ügyben nekem segítsen. Ne kergessünk ilyen illúziókat, Isten világa nem így működik. Jézus azt mondja, döntöttél mellettem, tájékoztatlak, hogy innentől kezdve nap mint nap meg kell súlyos döntéseket hoznod, és majd lesznek az alkalmi kérdéseid, amire én válaszolni fogok. De ha nem hozod meg nap mint nap, mint tanítvány ezeket a súlyos döntéseket mellettem, akkor nem tudok neked segíteni. Azt mondja Jézus Krisztus, ha valaki én utánam akar jönni, mert meghívtam, mert itt van, mert itt álltok körülöttem, mondja a tanítványainak. Azt mondja Jézus egy nagy körmondatban, hogy az kövessen engem. Látszólag olyan értelmetlennek tűnik ez a jézusi program, hogy aki én utánam akar jönni, az kövessen engem. Mi hogy lehetne máshogy Jézus után menni, hogy ha nem követjük. De mélyebb ez a mondat, testvérek, annál, hogy sem úgy értelmezzük, mint egy fizikai dolgot, mint a Jézus azt mondja, hogy én innentől megyek most Betsajda felé, és aki utánam akar jönni, az kövessen engem, mert ő is csak úgy jut oda. Amiről itt Jézus beszél, az az, hogy őt nem lehet másként követni, csak ha hozzá hasonlóan cselekszünk, ha azon a pályán futunk, amelyen ő megy előttünk. Azt mondja Jézus magáról János evangéliumában, hogy ő az út. Ő az út. Követni őt azt jelenti, hogy azon a pályán futunk, amin ő járt előttünk. Amin ő megy előttünk. Azaz, a szövegösszefüggést megint figyelembe vesszük. Jézus azt mondja a tanítványainak itt ezen a helyen, hogy a tanítványoknak el kell viselniük olyan dolgokat, amelyeket egyébként nem tartanak az Isten fiúsághoz méltónak. Mert miről is olvastam a lekcióban? Jézus megkérdezte a tanítványokat, hogy kinek mondják őt az emberek. A tanítványok szépen elmondták a közvéleménynek a mondatait, hogy prófétának, Illésnek, meg Keresztelő Jánosnak tartják őt, aki már addigra halott volt, és némelyek azt híresztelték, hogy ez a Jézus, Keresztelő János, aki föltámadt a halálból. Jézus aztán megkérdezte a tanítványok, hogy ti kinek mondotok engem, és a tanítványok közül ugye Péter válaszolt neki, az Isten Krisztusának tartunk téged, az Isten felkentjének tartunk téged. Ma ez nekünk nem biztos, hogy azt üzeni, amit akkor üzent. Az Isten Krisztus az egy személy lehetett a világ történelembe. Abból nem volt több. Nem voltak alter egói. Az több volt, mint prófétának lenni. Az Isten Krisztusa vagy. Azt mondja ezzel ki Péter, hogy te vagy a messiás, ki tévezőek óta várunk. Te vagy az Isten küldöttje, az Isten felhatalmazottja, te vagy az egyetlen, te vagy az üdvözítő. És amikor Péter ezt elmondja, akkor Jézus olyan dolgokról beszél a folytatásban, hogy az ember fiának, azaz neki, az Isten Krisztusának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól, az írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Magyarán Jézus azt mondja, hogy noha ti az Isten Krisztusának tartotok engem, olyan dolgok fognak velem történni, amiket ti nem tartotok Istenhez méltónak, amit ti emberi logikátokkal nem tudtok összeegyeztetni azzal, hogy én vagyok a Krisztus. Hát a Krisztus az Isten fia, az Isten küldötte. Hát hogy lehet azt megölni? Hogy lehet afölött bármilyen embernek hatalma? Hogy lehet őt elítélni? Hát ő az Isten fia, az Isten Krisztusa. Jézus mit mond nekik? Mégis ez fog történni. Beszél egy rövid mondatban arról, hogy miután megvetik és megölik, azért nem marad a halál fogja, hanem fel fog támadni. Fel is kell támadnia. Amikor most Jézus a tanítványokhoz szól ezek után, és azt mondja, hogy a követőim akartok lenni, amikor azt mondja, hogy én utánam akartok jönni, akkor ebben az összefüggésben azt tanítja a tanítványoknak, hogy ezen az úton sok olyan dolgot kell majd elviselnetek, mint az én követőim, akik ugyanúgy jártok, mint ahogy én is járok, amit egyébként az Isten fiúsághoz nem tartotok méltónak. Amiről úgy gondoljátok, hogy az Isten gyermekeinek nem járna. Nem így kellene annak lennie. Jézus tehát nem kertelt, őszintén beszélt erről. Az én utam, az a ti utatok is. Ha én szenvedek, akkor ti is szenvedni fogtok. De ott van ebben a jézusi tanításban egy csodálatos ígéret is, hogy ha én fölszabadulok, és nem maradok az örökké tartó szenvedésben, úgy ti is az én utamon járva, engem követve, fel fogtok támadni. Nem az lesz a végállomás, amit talán az emberek ítéleteként meghoznak fölöttetek. Aki én utánam akar jönni, az kövessen engem. Azonban ez nem csak ennyit jelent, hogy vegye magára a méltatlanságokat Istenért, az igazságért, és reménykedjen, és higgyen abban, hogy lesz föltámadás. Hanem Jézus arról is beszél a maga példája kapcsán, hogy vannak ennek az életformának szabályai. És ennek az életformának a szabályai, amelyen ő jár, két dologban foglaltatnak össze. Azt mondja, tagadja meg önmagát, és vegye fel naponként a keresztjét. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy én ezt csinálom. Megtagadom nap mint nap önmagamat, és nap mint nap fölveszem a keresztemet. Aki utánam akar jönni, kövessen engem. Kövessen engem. Mi ez az önmegtagadás? A legtöbbször csak az élvezetek oldaláról szoktunk ehhez közelíteni. És azt mondjuk, hogy megtagadjuk önmagunkat, tehát a ötödik sütit nem vesszük ki, a negyediknél megállunk. Vagy azt mondjuk, hogy megtagadjuk önmagunkat, és hát az egy doboz cigi helyett most próbáljuk félre redukálni a napi adagunkat. Az ember így gondolja, hogy ez az önmegtagadás. Most kicsit hamarabb kikapcsolom a tévét. Általában mindig érzelmi oldalról közelítünk erre, de az önmegtagadás a Bibliában ennél sokkal a mélyebb dolgot jelent. Az önmegtagadás azt jelenti, hogy lemondok a saját akaratomról, lemondok az irányításról. Az ember az Éden kertben úgy csábult el, és ez lett a lelki attitűdje, hogy az ördög fölvetítette előtte azt a lehetőséget, hogy te irányíthatsz. Te irányíthatsz. Azt mondta a kígyó Ádámnak és Évának, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Filozófiai értelemben Isten önmagának is az ura. És azt mondta a kígyó Évának, és azt mondta, elhitte Ádám is, hogy az lesz a jó, ha mi a magunk urai vagyunk. Ha olyanok leszünk, mint az Isten. És az embernek ez az örökölt magatartása, hogy tudnélik, az élete középpontjában önmaga áll, és az ember uralkodni akar. Mindenen uralkodni akarunk. Általában csak magunkon nem akarunk uralkodni, és amikor már régestelen, régen kellene magunkon uralkodnunk, de még mindig nem zaboláztuk meg önmagunkat, akkor szét szoktuk tenni a kezünket, és azt mondjuk, én ilyen vagyok. Én ilyen vagyok. És azt mondjuk a többieknek, mert ilyen finoman uralkodunk a többieken, fogadjátok el, hogy én ilyen vagyok. Magyarán csak az megy végbe, amit én akarok. Kicsit szembesülök vele, hogy ez nem biztos, hogy annyira szép meg jó, de már meg is parancsolom a közegnek, hogy fogadjátok el. Megtagadni azt jelenti, hogy szembe szállni az énnel, azzal, hogy én irányítok és én uralkodok. Úgy is mondhatnám, azt jelenti, hogy nem engedni érvényesülni önmagamat. Ezt jelenti az önmegtagadás. Persze bárki gondolhatja azt, hogy akkor ez egy teljes meghasonulás önmagunkkal. Akkor ez azt jelenti, hogy ne legyen nekünk akaratunk. Akkor ez azt jelenti, hogy ha föl akarok állni, akkor szálljak szembe önmagam, most mondjam, hogy nem állok föl. Hát akkor megszólaljak, akkor azt parancsolom magam, ne szólaljak meg. Akkor ez egy teljes agyrém, ahogy szokták mondani. De Jézus nem erről beszél. Ez nem ürességet és nem akarat nélküliséget jelenti, hanem azt jelenti ez a magatartás, hogy a magam helyett Isten akaratát érvényesítem. Nem azt jelenti, hogy nincs uralkodás az életemben, hogy én megtagadom önmagamat, hanem azt jelenti, hogy nem én uralkodom. Nem én uralkodom. Magyarán a tanítványoknak azt mondja Jézus, hogy Isten akar uralkodni. Ahogy a ti ősszüleitek szembeszálltak Istennel, vitatták az Isten uralkodásának a jóságát, az áldottságát, és úgy döntöttek, hogy nem, majd én uralkodom. Nos, most, amikor az Istenhez tértek, amikor az én követőim lesztek, tudjátok meg, hogy Isten helyre akarja állítani az életetekben az eredeti programot. Ez pedig az, hogy ő uralkodik. És ez rátok nézve azt jelenti, hogy nap mint nap szembe kell szállnotok önmagatokkal. Pál apostol azt írja ebben a kérdésben a Galácia levél 2. fejezetének 20. versében, egy szép önvallomás ez, azt mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Értitek, testvérek, nem azt jelenti, hogy senki nem uralkodik. Nem azt jelenti, hogy innentől kezdve az anyós uralkodik, a fér, vagy a feleség, vagy a gyerek uralkodik, hanem amikor megtagadom önmagamat, azt azért teszem, hogy éljen, uralkodjon a Krisztus. Élek többé nem én. Diktálok, parancsolok többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. No, ez az, ami a világ és a bűnös természet szerint bolondság. Erre mondják és erre gondolják nagyon sokan azt a világban, hogy ennél nagyobb bolondság nincsen. Szembe menni önmagaddal, és hagyni Istent, hogy ő uralkodjon. A világ ki is találta erre a maga válaszait, élj a mának. A ragad meg a lehetőségeket, diktálj! Nehogy átad már ezt a jogot bárkinek is. Jézus azt mondja a tanítványainak, én ezen az úton járok. Az ördög megkísértette Jézust is, és mire akarta rávenni Jézust? Mi volt annak a kísértésnek, amit konkrétan elénk tár a Szentírás a lényege? Az volt, hogy Jézus, ne engedelmeskedj az atyának, engedelmeskedj inkább nekem. Ne hagyd, hogy az atya diktáljon, diktálj te. És ha lehet, dönts úgy, hogy igazat adsz nekem. Jézus erre nagyon határozottan nemet mondott. Megtagadta önmagát, az ő emberi természetét. Mert amiket az ördög fölkínált neki, azok azért nem voltak olyan rossz dolgok. Ott volt a pusztában, már 40 napja nem evett, és az ördög azt mondta, hogy hát itt a kenyér. Itt a kenyér lehetősége. Kínálta neki a hatalmat. Mind jó dolgok voltak, amit az ördög kínált. Jézus azonban szembeszállt önmagával, az ő emberi természetével, és igen mondott az atya akaratára. Arra a programra, amire őt az atya közénk küldte. Ez az egyik része. A hívő életnek nap mint nap, hogy szembe kell szállnunk önmagunkkal, régi jó emberi természetünkkel, ahogyan Jézus is szembeszállt vele, és igent kell mondanunk Istennek. Azt mondja Jézus, azt teszi föl hozzá másodiknak, vegye fel a keresztjét, aki én utánam akar jönni. Nap mint nap vegye fel a keresztjét. Hát azt gondolom, hogy a legáltalánosabb nézet ennek a jézusi mondatnak a magyarázatára az, mert ilyen összefüggésben hallom én ezt a legtöbbször, hogy az emberek arról beszélnek, hogy hát van egy betegségük, és ez az ő keresztjük. Vagy van egy olyan családtag, amelyik nem akarja azt csinálni, amit én szeretnék, na az az én keresztem. Mit összeszenvedek a gyerekemmel? Nem akarja azt csinálni, amit én akarok. Na ez az én keresztem, tiszteletes úr. Mások a betegségüket mondják ennek. Azonban mi az, amiről itt Jézus beszél? Úgy tudnám fordítani a testvéreknek ezt, hogy jobban értsék, hogy amikor Jézus a keresztről beszél, és azt mondja, hogy nap mint nap föl kell ezt venni, akkor ő a keresztet olyan értelemben használja, ami egy bélyeg. Na nem ilyen postai bélyeg, hanem átvitt értelemben egy bélyeg. A cselekedetek következménye. A többi embernek az ítélete. Mindenkinek van keresztje, általában önmagáért. Vannak olyan keresztek, amitől az ember igyekszik megszabadulni. Amikor megbélyegeznek bennünket, csúnyák vagyunk, akkor próbálunk szépek lenni, hogy megszabaduljunk ettől a bélyektől. Ugye a tőlünk nyugatra eső országokban a nők nagyon sokat költenek általában arra, meg bizonyos férfiak is, hogy az időskor bélyegétől megszabaduljanak. Nem akarjuk ezt a bélyeget viselni, hogy valaki azt mondja ránk, hogy hát ez már egy öreg asszony, egy idős férfi. Ameddig lehet, fiatalítjuk magunkat minden áron, minden pénzen. Az ember nem akarja ezt a bélyeget viselni. Valaki börtönviselt, nem szokta kiírni magára, hogy én börtönviselt vagyok. Egy olyan bélyeg, amit igyekszünk rejtegetni. Rajtunk van, nem tudjuk eltüntetni ezt a dolgot az életünkből, de az ember igyekszik ezt elrejteni. Vannak aztán olyan bélyegek és olyan keresztek, amiket az ember szívesen visel önmagáért. Az is egy bélyeg, mikor valakire azt mondják, hogy na ez egy jó ember. Hát az ellen kevesen szoktak tiltakozni, amikor ezt mondják rájuk. Sőt, még egy kicsit dagad is a mellük, hogy na hát engem azért megkülönböztettek. Ez egy olyan kereszt, amit szívesen visel az ember önmagáért. Egy bélyegzettség. Jézus itt arról beszél, hogy aki utánam jön, az engem kövessen. Az engem kövessen. Magyarán, Ha valaki az én atyám akaratát cselekszi, ha valaki megtagadja önmagát, vegye tudomásul azt, hogy ezért meg fogják őt bélyegezni. A legfinomabb az lesz, hogy azt mondják rá, hogy bolond. Hogy bolond vagy. Azt mondja Jézus, hogy ezt a bélyeget, ezt a keresztet az emberek vetik ránk. És azt tanítja nekünk, hogy nap mint nap vegyük föl ezt a keresztet. Más helyen Jézus úgy beszél erről, hogy tartsátok azt jó dolognak, ha az emberek mindenféle rosszat mondanak rólatok én miattam, az én nevemért. Ne akarjátok ezt a keresztet levetni, ne akarjátok ezt a bélyeget elvetni, hanem sőt, napról napra vegyétek ezt örömmel magatokra. És milyen szépen írja le nekünk az apostolok cselekedeteiről írott könyv, hogy amikor az első tanítványokat megverték és bántották, akkor ők ezt örömmel viselték, hogy méltónak találtattak arra, hogy Jézus Krisztusért szenvedjenek. Nem akarták levetni ezt a keresztet. Nem akartak megszabadulni ettől a bélyektől, hogy őket megbélyegezték, hogy ezek a világ bolondjai, akiket írtani kell, hanem viselték. Viselték méghozzá, azt olvassuk róluk, hogy örömmel. Jézus is ezt tette. Akik az ő útján járnak, akik az ő követői, azoknak Jézus azt mondja, nektek is hordanotok kell ennek a bélyegét, méghozzá örömmel, mert azt mondja, hogy úgy, ahogy én tettem. Testvérek, hadd mondjam azt, hogy Jézus nem volt depressziós. Jézus nem úgy járta végig azt a 3 év tanítói utat, hogy depressziósan magába fordulva, a saját sebeit nyalogatva azon jajongott volna, hogy milyen nehéz Isten követőjének lenni, és az atya akaratának megfelelni. Jaj, jaj, mekkora kereszt ez rajtam. Tudják, a testvérek, akkor nem lennének itt az evangéliumok. Akkor nem ment volna senki Jézus után. Én úgy érzem, hogy mi sokszor ilyenek vagyunk. Hogy amikor megkapjuk ezeket a megbélyegzéseket, amikor ránk aggatják ezeket a kereszteket, akkor mi sokszor elkezdünk depresszióba süllyedni. És az ember azt mondja, hogy hát ez nem éri meg. Vagy egy ilyen hatalmas önsajnálkozásba csapunk, hogy Jézusért, na, még ezt is el kell hordoznom. Jézus mit mond? Hogy aki utánam akar jönni, kövessen engem. Ha Jézus ezt örömmel tudta hordani, úgyhogy egyre vonzóbb lett, mert egyre többen mentek utána, miközben egyre nagyobb volt rajta a bélyeg, a megbélyegzettsége, akkor arra int és buzdít bennünket, hogy ezt viseljük mi is örömmel, ha az övéi vagyunk. Jézus ezt a tanítványainak mondja, akik elképzelhetetlennek tartják azt, hogy Jézus szenvedni fog. Úgy gondolják, hogy ez nem méltó a Krisztushoz. Jézus beszél nekik arról, hogy ez meg fog történni, és beszél arról, amit a tanítványok nem látnak, hogy Jézus szívében nap mint nap milyen tusakodások zajlanak le az ő emberi természetében, kész lenne ő is a maga útját járni, de megtagadja önmagát, és fölveszi az ő keresztjét. Azt mondja Jézus, hogy aki utánam akar jönni, kövessen engem. Aki még nem tért Jézushoz, az ezt bolondságnak tartja. Akik viszont Jézushoz tértünk, testvérek, meg kell, hogy értsük, hogy nap mint nap föl kell venni a harcot önmagunkkal, és föl kell venni a keresztet is Jézusért. Nem lehet ma úgy kereszténynek lenni, ahogyan ezt sokan szeretnék, és sokan vágynak erre, vagy ahogy sokan ezt hirdetik is, hogy a világ tapsikol nekünk keresztényeknek. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy Jézus rendjének követőit, Jézus útját követőit tapsikolja a világ. Nem fog bennünket tapsikolni. Mert az a program, amit a világ hirdet, a szöges ellentéte annak, amit Jézus Krisztus hirdet. És e között a két program között egy óriási ellentét feszül. És mivel Jézus programját csak kevesen viselik és hordják, és a Jézus útját kevesebben járják, ezért, akik erre az útra léptek és léptünk, tudnunk kell, hogy ez ezzel jár. Jézus meg arra biztat bennünket, hogy ne féljünk, ne rettenjünk meg, hanem vegyük csak föl a keresztünket, tagadjuk csak meg önmagunkat, és legyünk az ő követői. Miért? Azt mondja Jézus, lehet máshogy is dönteni. Lehet úgy is dönteni, hogy az ember meg akarja menteni az életét. Mit mond Jézus? Aki erre fűzi fel a gondolatait, el fogja veszteni az életét. Lehet úgy is gondolkozni, hogy nyerjük meg az egész világot. Legyen a miénk minden. Azt mondja Jézus, semmi nem marad a kezünkbe. Azt mondja, lehet úgy dönteni, hogy Jézusról és az ő beszédeiről inkább nem beszélünk. Inkább szégyeljük azt a rendet, azt az utat, amire odaszántuk magunkat. Azt mondja Jézus, az ilyeneket én is szégyelleni fogom. Magyarán azt mondja, ha valaki úgy akar engem követni, hogy nem veszi föl a keresztjét, nem tagadja meg önmagát, az ne gondolja azt, hogy én majd az atya előtt kiállok érette. Ne gondolja azt, hogy majd így is lehet üdvözülni. Jézus ma bennünket is szólít, és tanít arra, hogy döntsünk ő mellette, és ha döntöttünk, akkor nap mint nap újuljunk meg abban az alapvető elhatározásunkban, hogy én megtagadom önmagamat Krisztusért, és fölveszem azt a bélyeget magamra, amit ezért a körülöttem lévők rám aggasztanak. Miért tehetjük ezt meg, ha a világ ezt bolondságnak is véli? Azért, mert Jézus arról beszélt, hogy miután őt végképp megvetik, harmadnapon fel fog támadni. Testvérek, némi távlatos gondolkozást igényel ez az embertől, ez pedig az, hogy én azért vállalhatom ma föl a keresztet, és azért küzdhetek meg magammal, mert végül Isten dicsőségébe vezet ez az út. És ez kell, hogy bennünket megvigasztaljon egész életünkre nézve, hogy ennek a gyümölcse az örökké valóságba örökre is elvehetetlenül a kezünkbe fog kerülni. Isten nem fogja ezt hagyni, hadd mondjam úgy, hogy eredményhirdetés nélkül. És nem fogja Isten jutalom nélkül hagyni, hogyha mi így odaszánjuk magunkat. És nem azt a jutalmat akarja nekünk adni, amit a koporsóig vihetünk el, hanem azt a jutalmat akarja nekünk adni, amit senki el nem vehet tőlünk az örökké valóságban. Hívlak benneteket arra, hogy Jézushoz hasonlóan őt követve járjuk meg életutunkat, akik újonnan született hívő emberek vagytok, tagadjuk meg önmagunkat, mondjunk csak le önmagunk életének irányításáról, vegyük csak föl ennek a keresztjét, hogy mi Jézus Krisztust követjük, és erősítsük is egymást ezen az úton, hogy az hervadhatatlan koszorút, az atya jutalmát senki el nem veheti tőlünk. Boldogok vagyunk, ha ezt hisszük, és boldogok vagyunk, ha eszerint a program szerint éljük életünket. Legyen ez így az elkövetkezendő napokban is. Amen. Kedves testvéreim, gyertek, fennállva a 426. dicséretünket énekeljük, a 426. dicséretünknek az első három versét. Már keresztem, várra vettem.
Már keresztem, várra vettem. nincs már bennem vak remény, mégis gazdag úr maradtam, Isten és a mennyenyém. Ember bánthat és zavarhat, szíved áldott menedék. Sorsom próbál és anyargat, édes csenddel vár az ég. Nincsen bum, mely könnyet adjon, míg szerelmed van velem. Nincs öröm, melyel, hogyha nem benned lelem. Lelkem teljes üdva részed, hagyd a búcsa gondot el. Légy védám, ha megérzed, tenni kell még, stűrni kell. Gondold el, ki lelke éltet, milyen atya mosolya. Hódd meg, hal te érted, mit bánkódnál, menj fia.
Imádkozzunk, testvérek! Köszönjük, Urunk, hogy emlékeztetsz bennünket az önmegtagadás fontosságára, és annak a két dolognak összeegyeztethetetlenségére, hogy egyszerre akarunk szolgálni önmagunknak, egyszerre akarunk uralkodni, és egyszerre akarunk, Ura, szolgálni te neked, s akarjuk, hogy te uralkodjál. Köszönjük, hogy világossá teszed azt, hogy döntenünk kell, és nap mint nap szembe kell szállnunk önmagunkkal, teret és utat adni te neked, ha a tieid vagyunk. Kérünk téged, hogy aki erről tanítasz most bennünket, légy nekünk segítségül önmagunk megtagadásában, az irányítás átadásában, abban, hogy te reád nézve szólaljunk meg, gondolkozzunk és cselekedjünk életünk minden idejébe. Bocsáss meg nekünk, hogyha elfelejtkeztünk volna erről, ha leszoktunk volna erről. Köszönjük, hogy most józanítasz bennünket. És kérünk azokért is, Urunk, akik nem ismerik még a te személyedet, a te követésedet, akik nem jutottak el közöttünk még oda, hogy döntsenek te melletted, hogy őrizzed meg őket, és segítsed meg őket, hogy megtehessék és meghozhassák életükben ezt a döntést, mert egyedül a te utad, amit te nyitottál, az vezet az életre, az örök életre, az örök örökségbe. Engedd, hogy ezek a testvéreink megértsék azt, hogyha nem járnak a te nyomdokaidban, ha nem hoznak döntést melletted, akkor elveszett állapotban vannak. Urunk, könyörüljél meg rajtunk, hogy a te igazságaidhoz tudjunk ragaszkodni minden időben, lemondva önmagunkról, neked igazat adva élhessük meg családi életünket, munkahelyi életünket, így lehessünk jelen a mi időnkben, a társadalomban, így élhessük meg a gyülekezeti életünket is. Köszönjük, hogy mindenekre nézve kifejted nekünk igédben a te akaratodat, hogy világos legyen nekünk az, mit jelent a te uralmad, légy segítségül, hogy ezt elismerjük, szeressük, és ennek alá is vessük magunkat. Kérünk, hogy így őrizzed meg a mi életünket, s vezessél bennünket, hogy örömmel hordjuk azokat a kereszteket, amelyeket te éretted, vetnek ránk az emberek, amelyekkel te éretted, bélyegeznek meg bennünket. Segíts ebben, hogy kitartással és hűségesen futhassuk meg a pályánkat, ahogyan ezt te is megtetted. Hadd legyünk és hadd maradjunk így a te követőid. Amen.